Az egyetlen nagyhatalom. Mikor a király kabinett tanácsa minden tagjának legforróbb hódolatnyilatkozatait hallá, az a vágya támad, hogy megmondja nagynénjének azt is, hogy arája már itt is van a várban, mint Karolina főhercegnő vendége. Hanem ez ügy mégis az udvari etikett belügye volt, és nem volt elintézhető a plénum előtt. Majd holnap a szűkebb családtanács vegye ezt tudomásul. Csak hogy holnapig még egy egész év van közben, és éjszaka a sötétség a király, és a reggel kezdődik a matutína órájával. Amikor a kabinett tanács eloszlott, Mária Annunciáta főhercegnő és Henrik Zsigmond főherceg együtt kocsisztak a főhercegnő palotájáig, melynek kapuján aztán éjfélig szakadatlan jártak kisbe a hintók, amikből tábornokok, főurak, főpapok szálltak ki, és rövid idő múlva siettek ismét odább. Valami tervet forraltak ott. Talán valami gyors, döntő elhatározást. Késő éjjel küldettek parancsok a kaszárnyákba. A királyi vár őrizetére rendelt ezred minden neszt nélkül mással váltatott fel. A nagy pneumodromon megtöltve állt készen a vérmezői óriási műhelyben. Hogy mi van készülőben, azt nem tudta senki, hanem egy titkot revesgettek már azt, hogy holnap reggel 3 órakor a főváros minden templomának tornyában harangok a szokott matutína helyett vészkongással félreveretve fognak felhangzani, és akkor aztán kezdődik valami. Hát a király nem tudott meg ebből semmit. Nem. Amint vége volt a kabinett tanácsnak, sietett Karolina főhercegnő lakosztályába, és ott azután Hermione Pelleia csengő hangjai mellett elfelejtett a matutina harangszaváért aggódni, elfeledte, hogy van még világ odakin, és hogy a világon most éjszaka van. De ugyan ki is hozott volna hírt a királynak? Amikor miniszterei lementek a várlépcsőkön, és megálltak hintóikat várva a vesztibule előtt, a hadügyminiszter így szólt. Mához egyesztendőre itt van a háború. Én sietek összehívni a tartalékot. A rendőrminiszter azt mondta, Mazrurt csak elfogom még ma, de hogy a társait ki fogja el, azt nem tudom. A pénzügyminiszter így szólt, én siethetek egy 100 milliós kölcsönt valahol megkötni még az éjjel. A külügyminiszter véleménye az volt, holnap elkezdhetem a boxírozást az egész európai diplomáciával. A kereskedelmi miniszter felsóhajtott, csak tudnám hát, hogy mi az a hialihor. Mindjárt megismerkedem a törhetetlen üveggel. Legkeservesebb volt a belügyminiszter fohászkodását. Én azt se tudom, hogy mihez kezdjek a sok közül. Azon kezdem, hogy felakasztom magam ide a lámpásra. De hogy kezdte azon? Egyik sem kezdte azon, amit mondott. A hadügyminiszter vágtatott Maxim Fucs bankárhoz tudatnivel a kedvező alkalmat a 200 milliónyi új hadi léggömb kiállítására, ott mindjárt el is készíték az offertet. A rendőrminiszter sietett Mazrur tudósítani, hogy szaladj, mert 1 óra múlva elfoglak, ha megkaplak. A pénzügyminiszter sietett a bőrze szenzáljához, hogy haladéktalan csapjon át a kontreminhez, mert iszonyú besz lesz. A külügyminiszternek sietős dolga volt nem a spanyol nagykövettel, hanem annak andalúziai szépségű nejével. A kereskedelmi miniszter sietett nem a törhetetlen, hanem a nagyon is törékeny üvegeket felkeresni, mikhez leggyöngédebb hajlamok vonzották. A belügyminiszternek pedig az volt a legsürgetősebb feladata, hogy mind adhassa el nagycsomó Szabina részvényét még az éjjel. A királyra és a hazára nem gondolt senki, csak azok, akik őket nem szerették. Senki? No, valaki mégis gondolt rájuk. És mindezek a magas állású személyek kifeledték a számításukból ezt a valakit. Ez pedig az egyedüli nagyhatalom a földön. Ennek a nagyhatalomnak van hadserege több, mint minden uralkodónak, van pénze több, mint minden bankárnak, vannak országai, miket nem hódíthat meg senki, ez a nagyhatalom a közvélemény. A hintón vágtató urak úgy találták, hogy a hír már mindenütt megelőzte őket. A közvélemény értesülve van már mindenütt, a bőrzén, az utcákon, az országházban, a kávéházakban. Nem lehet már Szabina részvényt eladni. Mazrurt békebírák őrzik szobájában, a közvélemény ébren van. Nincs éjszaka, tömve minden utca, a néptömeg hullámzik minden téren, még most csak csendesen kézről kézre adva és magyarázva egymásnak az Astrapé meglepő híreit. Senki sem megy ma aludni, ébren marad az egész város. És erről sem értesíti a királyt senki. A király még mindig szerelme első tündérálmát éli ébren. Boldog napokról beszélő menyasszonyának, és az dicső napokról ő neki. Ki háborgatná őt itten? De valaki mégis eljön őt háborgatni. A matutina harangszava. E végzetes órát itt akarta bevárni ez ihletett bűvkörben. És amint a három órát ütötte, egyszerre megszólaltak a harangok. Nem a szokott egyetlen harang, a Münster 110 mázsás óriása, de minden harangja a fővárosnak. És nem vészkongásra szólaltak meg, de ünnepélyes, de búcsú járati zengő összhangzatra. Mi ez? Szólt a király meglepetten. Nem a sekrestések húzzák a harangot, felséges uram. A közvélemény harangszava ez. A király az ablakhoz sietett, és a nehéz selyemfüggönyt félrevonta arról. Ó, hát ez elragadó látvány volt. Késő éjfél után kivilágítva az egész város. Egy varázsütésre, egyetértő közakarattal kivilágítva minden ablak, gyertya ég a legtávolibb viskók ablakában, a manzárdok padlás ablakaiban, a hajók a deregék kajütjeiben is. Ez nem a hatóságtól megrendelt illumináció, felséges uram, a közvélemény világítása ez. És a szörnyű hatalom kiáltása is szörnyű. Egy óriási szakadatlan égbontó riadal hangzik át Pestről, mely szájról szájra adva egyre emelkedik, lassan át kell a hidakon, a hajókon, a levegőben. Budát is felveri, az is megzendül tőle. Elnyomja-e kiáltás a harangszót, magát betör a bástyákon, elfoglalja a várat, megostromolja a királyi vár ablakait, csak úgy reszketnek bele. Minő kiáltás ez? A királyi vár előtt néma hadsorok állnak karra vetett fegyverrel. Lovas csapatok kivont karddal, fenyegető ágyú ütegek mozdulatlan tüzéreikkel. Egy zord tekintetű alak léptet horkoló paripáján a hadsorok közt alás fel, kihúzott kardját hegyével a föld felé eresztve. Ez a generalissimus. Az egetverő kiáltás már a budai főtérig elhatott. Vajon minő szó lehet az? A következő perc megmondta azt. A királylak kapujából egy lovas léptetett elő, fehér paripán egyedül, kíséret nélkül, és egyenesen a várlak előtt felállított hadsorok közé tartott. Amint ezt az alakot meglátták a katonák, mint egy vezényszóra, egyszerre lábhoz eresztették fegyvereiket, lekapták fejükről a sisakokat, s fedetlen fővel polgár szokás szerint riadtak egyszerre elelkesült kiáltásba. Éljen a király! Igenis! Magas és legmagasabb urak és úrhölgyek! Ez az a rengeteg kiáltás, mely az éjszakát fölveri. Ez nem a Bérenc szikofántok fizetett üvöltése. A közvélemény üdvözli a kiáltással a király ablakai előtt, a hajnalt, és a közvéleménynek hadseregei is vannak. A katonának is ez a parola erre az éjszakára. Pedig talán nem is ez volt kiosztva. A generalissimus ménye ilyetten kezdett el ágaskodni a váratlan riadal hangjaira. Lovagjának mindkét kézzel kellett kantárját megragadni, hogy lovát megzabolázza, kardja eközben kihullott kezéből, s csak szíjánál fogva csüggött késcsuklóján. De tekintete azért szikrázó haraggal járt végig az újongó hadsorokon. A király paripája pedig megállt a hadsorok között nyugodtan, s mintha érteni a kiáltást, fejével délcegen bókolt, és jobb lábával kapálta a földet. Az áramlat, melyet a király elhatározása adott a közvéleménynek, aztán egyre nőtt, s hiába vártak a régi eszmék hívei elapadtára, megtöltött az minden űrt maga körül. Országgyűlés és falutanács, szinódus és népgyűlés, kereskedőegylet és iparszövetség egyaránt sietett a trónhoz hódolatát nyilvánítani. Nem kellett a megyefőnököknek államköltségen felfuvaroztatni Budára kötéllel fogott küldöttségeket. Maga kenyerén jött úr és paraszt, hogy a királyt színről színre láthassa. az egész küldiplomácia üdvözli elhatározásáért, és a külföldi sajtó valamennyi tisztességes közlönye versenyzett magasztalásában. Nem tört ki sehol lázadás, nem kerülgette a király sehol orgyilok, pokolgép, akármerre járt, mindenütt testőreivel volt tele az utca. A közvélemény volt maga a testőr. Aki a király ellen felmerte volna nyitni a száját, azt agyon nem verték, de agyon kacagták volna. Nem fogott a fanatizált nép kaszát, cséphadarót, nem támadtak bandnoárok, white boysok, Rebecca leányai. Örült minden ember a békességnek. Nem prédikáltak a papok lázadást a törvények ellen. Megköszönték, hogy fel vannak oldva a gyűlölet kötelessége alul. Még a főpapok is bókolásra hajták infuláikat, midőn a királynál tömegesen tisztelektek, és esetleg nem volt ott a közelben semmi Drummond fény. A hazai poéták verseket költöttek a szép fejedelmi mennyasszony üdvözletére. A császári család tagjai tüntetően tisztelektek Hermione Pelleia hercegasszony körül, de még ez idáig mind csak frázis. Elhangzik, s oda van. Ám de a közvélemény, ha felébresztik, tenni is tud. Amint a legmagasabb helyről ki volt adva a jelszó, egyszerre el lett az fogadva mindenütt. Új korszak nyílik. Minden alvó erő fölelevenül, minden egyes ember kötelességének tudatára ébred. A tinéja kitépet fejével együtt a minden ízében egybefüggő korrupció, egész szalagférge elpusztul. A becsületérzés, a munkásság társadalma kerül felül. A bíró felszabadul a pártnyomás alul, és szolgálja ezentúl nem a prétorát, hanem az igazságot. A megvesztegetett salak siet eltisztulni helyéről, vagy kisepertetik. S jellemmel, tudománnyal, munkakedvel bíró férfiak jönnek elő magányaikból az állam gépezetébe beállni, kik eddig irtózva kerülték a hivatalt. Fél év alatt a retardátum halmazok le vannak győzve a hivatalokban, és a magyar igazságszolgáltatás elismerést talál a külföld előtt. Személy és vagyonbiztonság uralg az országban, becsületes kézben a nép is becsületes. Nincs adó megtagadás. Tudja minden ember, hogy amit fizet, a hazának fizeti, hogy abból saját békessége, gyermekei jövője, tűzhelyének áldása gyarapszik. Fél év alatt 12 milliónyi adó hátralék folyik be önként az állampénztárba, mit eddig semmi exekúció nem bírt behajtani. Hazakerül az elveszett bizalom, és a bizalom szava ezüst és arany. A szégyenletes papírrongyokat elűzi a piacról a rejtekéből előkerülő ércpénz, nem tartogatja az többé senki ládája fenekén, harisnyába bekötve, ágyszalmába eldugdosva. Tudja meg a világ, hogy nekünk van, de ha nyomnak bennünket, akkor nincs. Csak meg kell pendíteni egy eszmét, és már az egész ország felkarolta azt. Egy napon Bárány Pál azt a felhívást intézte az országhoz, hogy alapítsunk egy valódi népbankot, nem olyat, minők az eddigiek, miknél a külföldi kölcsönadó szedi fel a hasznot, de amelynek haszna magának a népnek marad. Legyen 5 millió részvény, egy részvény ára 10 forint. Azt ércpénzben vagy arany ezüstneműben teszi le mindenki, és az lesz a bank alapja. És a koldusnak csúfolt országban 2 hó alatt együtt volt a mesésnek látszó kincs. A hangyák hordták össze, a nép. Több volt abban az ezüst gomb, kadál, aranygyűrű és fülönfüggő, mint a vert pénz, de az érték együtt volt. Akárhány ember evett ezentúl cinkanállal, csak hogy részvényese lehessen a népbanknak. És egy hó alatt le volt vele nyomva valamennyi banknak a kölcsönkamatja a külföldi rendes árfolyamra. És ennek megvolt a hatása külföldre, és ott is látták, hogy ez a nemzet komolyan hozzálát házának rendezéséhez. Tőkepénz és kereskedelem azonnal bizalommal vette folyását az ország felé. Még az ég is áldást adott hozzá. Ez év jó termést hozott, és Oroszország és Amerika távol maradtak a gabnapiacokról, nagy volt a kivitel. A pénzbőség a gyár és kézmű iparra éltetően hatott. Épült, gyarapodott minden város. Szabadult a régi adósságoktól föld és bolt, s velük együtt a kincstár. Nem volt deficit többé. és nem volt aggodalom a jövőtől, félelem az ellenségtől. Mikor a nyári összpontosításra felhívták a honvédséget, 500 000-nyi tömegben jelent meg a fegyveres hadtábor helyein, és míg más időben 2000 tiszt hiányzott, most minden katonai tehetség sietett felajánlani szolgálatát, és nem hivatkozott senki törvény előtti mentességre. A diák otthagyta iskoláját, a felosztott szerzetek novíciusai százával álltak be a honvédseregbe, a papok valláskülönbség nélkül mentek az ezeredeket önként kísérni, s a földésztől nem kellett parancsszóval kisajátítani a honvéd huszának való paripát. Ha egyet kértek tőle, adott kettőt. A hadgyakorlat alatt a katona nem koplalt, az élelmezési biztos nem lopott, hiszen a közvélemény volt már a gazda. A megkezdett munka minden részeiben kidomborult. Az országgyűlésen kevesebbet beszéltek, jobb törvényeket hoztak. Pártviszály, nemzetiségi versengés, vallási villongás, mintha csak ki lett volna oltva. Csupa testvéresülési ünnepélyekről értesítének a lapok, s azoknak a hangja is emelkedetté, ihletté vált, még a Le Menteur sem hazudott többé. A sötétség tábora vezérei nagy részével együtt kiosont az országból, és senki sem kergette őket, és senki se vette észre, hogy nincsenek itt többé. Magukkal vitt vagyonuk még csak hézagot sem hagyott maga után. Az itt maradt jezsuiták pedig igyekeztek patriotikus tüntetésekben felülmúlni az igazi liberálisokat. Nevezetes adatokat jegyzett fel ez év statisztikája. Azon 3 hónap alatt, mely a királyi elhatározás és az uralkodó mennyegzőjek között lefolyt, 3-szor annyi házasság köttetett az országban, mint a megelőzött egész évben. A szívek is megelevenültek, és a szerelem is virágzásnak indult, miként már egyszer történt 1848-ban. Legnagyobb illetéket szolgáltatott ehhez a Székelyföld. Amióta gyilkos havas környéke települőinek megadatott azon szabadalom, mely a hajdani muránói gyárosokat a velencei nobilikkal egyenlő rangra emelte, azóta megszűnt a székely kivándorlás, sőt, a Moldvában letelepültek is 1000 évvel vándoroltak vissza, és ezzel egyszerre megszűnt a leányvásár is. A Szabína hazaküldött hajadonai otthon mind becsületes férjekre találtak, s volt már kereset is elég. A Hialihor gyár 10 000 embernek tudott adni kenyeret, s első esztendeiben hírhedetté tette gyárosait minden művelt világrészben, mely üveget használ. Tehát a szeretet uralkodott ez évben. Meddig? A király kijelenti, hogy mennyegzőjét minden pompa nélkül akarja megtartani. Nem engedte, hogy az ország nagy költségbe verje magát amiatt. Jó, azt megtilthatta, hogy díszruhás bandériumok jöjjenek fel őskori új ruhákban ragyogni, de azt nem tilthatta meg, hogy a nép 100 000-ei hivatlanul maguk örömére feltóduljanak a királyi mennyegző napjára. Hogy Budapest e héten 500 000 lélekkel szaporodjék, kiknek nagy részét hevenyészet sátorok fogadták szállással. Nem volt az pompa a fényben, a változatosságban, de pompa volt a nagyságban, a végtelenségben. Egyszerű, aranyozatlan nép, de száma millió, de szíve arany. Amikor a király az esküvő után egyszerű hintajában e néptömeg közé jutott, úgy el volt foglalva minden utca, minden tér, hogy egy lépést nem lehetett haladni. Nem voltak felállított fegyveres hadsorok, mik az út közepét szabadon tartották volna számára. Ekkor a nép kifogta hintaja elől a lovakat, s a királyt és királynét kocsijával együtt vállára emelve úgy adta kézről kézre tovább egész palotájuk kapujáig, hogy a kocsi, mint a tenger színén végig gördülő csodajármű járt az emberek vállai fölött, és a zengő ütvkiáltáson keresztül hangzott a szép orosz-románc dallama, mit az utcák énekeltek, Hermione Pelleia kedvenc dala. Egy este a budai várlak kertjében elleste valaki tőle a románcot, midőn Hermione azt hitte, hogy csak a bokroknak énekel. Szólt a galamb a fenyőnek, védj meg engem, szép fenyőszál. Szólt a fenyő a galamnak, Szállj meg rajtam, itt lakozzál. És azóta úton útfélen ezt énekelték. Hanem egy reggel Hermione Peleje ugyanazon a padon, melyen ülve a méladalt énekelte, egy könyvet talált kitárva. A könyv behajtott lapján néhány sor vörössel volt aláhúzva. Ez egy históriai mű volt, az aláhúzott sorokban ezt olvasta a hercegnő. Mária Antoinette királynőnek volt egy kedvenc népdala, amit magányában gyakran énekelt. Ugyane népdal melódiájára énekelték aztán azt a refrént, Ossa ira sa ira sa ira, les aristocrates à la lanterne. Ez a dallam kísérte őt október 16-án is szekere mellett. Vajon ki tehette ezt? A család is kitűnő szeretettel fogadta az ifjú császár királynőt odafenn. Minden családtag igyekezett emlékét megörökíteni nála érdemteljes ajándékokkal. Mária Annunciáta hercegasszony átadta neki saját mennyasszonyi ékszereit. De valamennyi gyémántnál jobban tetszett az ifjú uralkodónőnek azon melboglár, melyet fenséges nagynénje ajándékozott neki, mind ritkasága, mind az ajándékhoz csatolt emlékezetes szavak véget. A melboglár egy brilliántokkal körülfoglalt diónagyságú opál volt. A legszebb díszpéldánya fajának, bármely oldalról nézve egymást váltogató zöld és piros tűz a fehér alapmélyéből kitörve. Tudom, hogy szereted-e követ, szólt a főhercegnő, mert kedvenc országot színeit viseli. Légy boldog-e földöm, és bírjad a nép szeretetét, amit csak e kő, e színlángokat fogja ragyogni. E követ maga a pápa küldte neked. Azontól soha el nem hagyta magától ez ékszert az ifjú királynő, mindig azt viselte mellém. Egy vadászat alkalmával szintén ez volt keblére feltűzve, s másnap, mikor a királyné ékszerét kezébe vette, megdöbbenve látta, hogy az opál ragyogó tüze csak nem elenyészett, már alig tündököl. Azután napról napra jobban vész a kő fénye, végre egészen tejfehérré lesz az, a zöld és piros láng elaludt. A királyné babonás félelmet kezdett érezni, a király észrevette ezt arcán, és kérdi a búskomorság okát. Hermione Peleja elmondta azt, a király mosolygott. Lásd az ásványtan, hogy lerontja a hitet. Ez az opálnak az a neme, amit hidrofánnak neveznek. Ha vízzel teleszívja magát, akkor a szivárvány minden színeiben ragyog. De ha lassan kiszárad, elhomályosodik, és ha erős szél megfújja, egyszerre fehér lesz. Tedd vízbe, ismét fényleni fog. Vajon aki ajándékozta ez ékszert, tudta-e azt, hogy annak a drága köve hidrofán, amit az ékszerészek világszemének is neveznek.